A 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Készüljünk a megváltó érkezésére az adventi időszakban és különösen a közelgő szent évben. Hívjuk őt reménységgel, jöjj el, Uram Jézus, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. 200 ajándékcsomagot és 1 tonna tartós élelmiszert vitt a katolikus Caritas Kárpátaljára a Tárjátok ki a szíveteket jótékonysági kampánya részeként. Közölte a segélyszervezet a távirat irodával. Azt írták, a segélyszállítmánnyal az Ungvári Szent György Caritasszal kapcsolatban álló rászorulókat, a nagybereznai családi típusú gyermekotthonok lakóit és a beregszászi 5-ös számú pacsirta óvodát támogatták. Az adományok átadását Écsi Gábor, a katolikus Caritas országos igazgatója személyesen segítette, tették hozzá. Kitértek arra, a Caritas egész évben támogatja a határon túli magyar lakta települések lakosait délvidéken, Erdélyben és Ukrajnában. Az idei adventben kiemelt figyelmet szentelnek a háborús időket élő Kárpátaljára. A családok élete egyre nehezebb Kárpátalján az ismétlődő áramkimaradások miatt. A háború okozta folyamatos stressz negatívan érinti a helyi lakosokat, sokan aggódnak férjeik és fiaik besorozásának lehetősége miatt is. A beregszászi 5-ös számú pacsirta óvodában csak nem 32-7 év közötti gyermeket nevelnek, a fűtést cserépkályhával oldják meg, olvasható a közleményben. A Caritas egész évben örömmel fogadja, ha valaki támogatni kívánja a szervezet mély szegénységben élőket, idős beteg emberekért, fogyatékossággal élőkért, szenvedélybetegekért, kisebbségekért vagy katasztrófa helyzetek áldozataiért végzett munkájukat. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni a segítségnyújtáshoz, a www.caritas.hu oldalon pedig online adományozásra is van lehetőség. Szerdán várhatóan eléri az 1,2 milliót a nemzeti konzultációra érkezett válaszok száma, amelyek a 80%-ot meghaladó feldolgozottság után azt mutatják, hogy az új gazdaságpolitika irányáról egyetértés van az emberek között, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán. Hidvégi Balázs emlékeztetett arra, hogy péntek estig van lehetőség kitölteni a konzultációs kérdőíveket. Hozzátette, a válaszok alapján az emberek 90%-ot meghaladó többségben állnak ki a béremelések, a hosszú távú bérmegállapodások mellett. Támogatják azt, hogy a lakhatással a kormánynak foglalkoznia kell. Nagy többségben támogatják azt is, hogy a kis és közepes vállalkozásokat célzottan tőkejuttatással kell támogatni, amire 1400 milliárd forint áll rendelkezésre. Az ukrán-magyar határszakaszon 5173-an léptek be Magyarországra kedden, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 3622-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 27 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Ellopták Csukás István síremlékéről a Süsű a sárkány szobrot, tudatta a költőíró egyik örököse a távirati irodával. Porga József azt közölte, december 5-ére a Farkasréti temető művész parcellájában nyugvó Csukás István síremlékéről valaki vagy valakik eltulajdonították a 2022-ben az örökösök felkérésére süsűről készült bronz szobrot. A szobor ragasztással és csapokkal volt rögzítve a síremlékre, tette hozzá. Porga József közlése szerint feljelentést tettek a 12. kerületi rendőrkapitányságon. A budapesti rendőrfőkapitányság sajtóügyeletese a távirati iroda kérdésére azt közölte. A 12. kerületi kapitányság lopás büntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. Végül az időjárásról. A változóan felhőség mellett az ország legnagyobb részén legalább néhány órára kisüt a nap. A látási viszonyok is javulnak, de az északkeleti-keleti tájakon borult maradhat az ég. Csapadék nem várható, többnyire mérsékelt lesz a délire, délnyugatira forduló szél. A hőmérséklet délután 6 és 12 fok között várható, de északkeleten-keleten ennél hűvösebb is lehet. Késő estére 0 és plusz 6 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. Eger Advent. A csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a 4. adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár Kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra a katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a Keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi nyereményesű a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952 615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak. Szentek, szent életű emberek.
A mai napon emlékezzünk meg boldoggá avatott Kolping Adolfról, a katolikus legényegylet alapítójáról. Rajnavidéki Kerpben született 1813. december 8-án, meghalt Kölnben 1865. december 4-én. 52 éves volt. Második János Pál pápa 1991. október 27-én avatta boldoggá. A proletár és iparos legények pártfogója, akiről nálunk keveset tudunk, pedig híres Kolping mozgalmára az egész világ fölfigyelt. Magyar földön és Erdélyben a német befolyástól való függetlenséget hangsúlyozva, mozgalma nem alapítója nevét viselte, hanem katolikus legényegylet volt a neve, de valójában a német Kolping mozgalom mintájára működött. Több száz épületük volt, amelyet a háború után a kommunisták elvettek. A mozgalom jelenleg a világ 38 országában működik, mintegy 1500-2000 taggal. Az 1989. év után, a változás éve után ismét újjáélett. Adolf Kolping 5 gyermekes családban született. Édesapja pásztor, kisparaszt volt, s így gyermekeinek is szakmát kellett tanulniuk. Adolf Köln egyik cipészének lett a segédje. Mestere annyira megkedvelte, és hogy kitűnő inasát elneveszítse, elhatározta, hogy a hajadon leányát neki adja feleségül. Adolf azonban papi hivatást érzett lelkében. 1837-ben, sok nehézség után a cipészinasból kispap lett, papnövendék. 8 év múlva, 1845. április 13-án pappá szentelték. Kezdetben Elbert Feldi káplán, majd kölni segédlelkész, ahol aztán a haláláig dolgozott. Itt ismerte meg a munkásság nyomorúságos helyzetét. Ekkor estek szét a nagymúltú híres céhek. Ez azt mondta maga után, hogy megszámlálhatatlan sok iparos legény került egyik napról a másikra az utcára. Így váltak aztán városi csavargókká, munkanélküli proletárokká. Akkoriban nem alaptalanul írta meg Marx Károly híres könyvét, a tőkét, hogy kialakítsa ennek nyomán a későbbi materialista szociális elméletet. Ezzel egy időben az isteni gondviselés az egyháznak és a világnak Kolping atyát adta, aki ellentétben a hazug marxi ígéretekkel, Istennel és a Szent Hit megtartásával katolikus mozgalmat hozott létre, ugyanennek a jelenségnek a leküzdésére. Élesen elítélte azokat a szónokokat felekezeti különbségtétel nélkül, akik a fennálló társadalmi állapotokat Isten akaratának hirdették, azt jogosnak tartották, és a munkásoknak olcsó túlvilági végazt ígérgettek. Kolping atya nem csak szépeket prédikált, hanem azonnal cselekedett is, ahogyan már lehetett, és felettesei engedték. Nem csak hirdette, hogy fel kell karolni a fiatalságot és a munkásokat, akiknek nincs megélhetésük, hanem valóra is váltotta azt, munkát adott a kezükbe. Elve ez volt, csak ha jó szakember vagy a munkádban, akkor leszel nélkülözhetetlen és igazi munkaerő a világpiacon. Ugyanakkor minden munkásnak, jó családapának, jó állampolgárnak is kell lennie, és Isten nélkül nem lehet igazságos és becsületes társadalmi jólét ezen a földön. Ezeket hirdette szentbeszédeiben, írásaiban, szemben a marxista, üres és utopisztikus mesékkel. Életcélja az volt, hogy az európai forradalmakkal terhes társadalmat egy belülről fakadó mozgalommal újítsa meg. Rendíthetetlenül hitte, hogy ezt úgy érje el, az egyes emberek maguk változnak meg, és lesznek Isten szerető, embertársaikat megbecsülő, szorgalmas és képzett szakemberek. Akkor hasznosak lesznek, és képesek arra, hogy maguk is részt vegyenek egy jobb társadalmi élet kialakításában. Kár, hogy a kelet-európai bolsevisták Leninnel az élen nem az ő elgondolása után indultak, hanem egyedül Marx után. Teljesen másképpen alakult volna Európa és a világ sorsa. Mint pedagógus nagy súlyt fektetett az erkölcsi nevelésre is, amelynek alapja az elkötelezettség, az egyenesség, az őszinteség, az életvidámság és az istenfélelem. Ezek nélkül ma sem lehet emberhez méltó élet, család és társadalom. Kolpénk atya boldoggávatása egybesett a marxista ideológia összeomlásával Európában. Ez nem csak szimbolikusnak, hanem az isteni gondviselés bölcs figyelmeztetésének is vehetjük. Hiszen mozgalmának óriási szerepe volt abban, hogy a mai Németországban fellendült a gazdasági élet és megerősödött. Sírját Kölnben, a minoriták templomában 1980. november 15-én fölkereste II. János Pál pápa, és ezt mondta: azért jöttem, hogy köszönetet mondjak neki és annak a nemzetközi Kolpénk mozgalomnak, amely az idők következményeinek megfelelően valósítja meg programját, hogy hozzájáruljon az igazságos szociális kérdés megoldásához. Különös öröm tölt el, hogy mindenütt sok fiatal csatlakozik alapításukhoz, és általa olyanná formálódnak, hogy az evangélium hiteles tanúi legyenek. Ilyen vonzó példaképekre van ma szüksége az egyháznak, mint amilyen Adolf Kolpénk volt. Fiatalok, iparkodjatok megismerni a Kolpénk mozgalmat, és aszerint is éljetek. Így lesztek értékes emberek, édesapák, édesanyák, így lesztek a magyar társadalomnak is igazi építői a harmadik évezredben. Kolpénk Adolf az iparos legények égi pártfogója.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
Kedves barátom! Eljött az évnek az az időszaka, amikor a világ kicsit lelassul, és megállunk egy pillanatra, hogy felkészüljünk Jézus Krisztus születésének, a karácsonynak megünneplésére. Az adventi időszak mindig különleges, mert nem csak a külső készülődésről szól, hanem a belső, lelki készületről is, amelyet mindannyian végigjárunk. Most szeretném megosztani veled néhány gondolatomat erről a csodás időszakról. Az advent számomra elsősorban a várakozást, vágyakozást jelenti. Egy olyan világban, ahol minden azonnal elérhető, és a gyorsaság szinte már értékké vált, az advent arra tanít, hogy megálljunk és türelemmel várakozzunk. A 4 hét, amely karácsony előtt áll, egy lehetőség arra, hogy ne csak ajándékokat válasszunk és lakásunkat díszítsük, hanem hogy megálljunk és magunkba nézzünk. Vajon mivel tudom gazdagítani, segíteni a körülöttem élőket? Hogyan válhatok jobbá, türelmesebbé? Kedves barátom, emlékszel a gyerekkorunk adventi kalendáriumaira? Milyen izgatottan nyitogattuk a kis ablakokat, és minden nap egy meglepetés, csoki vagy más apróság adott örömöt. Most felnőttként azt érzem, hogy az igazi adventi kalendárium a szívünkben van. Minden nap egy új lehetőség arra, hogy valami jót tegyünk. Legyen az egy kedves szó, egy apró figyelmesség, vagy egyszerűen csak az, hogy meghallgatunk valakit. A gyertyák fénye az adventi koszorún szintén mély jelentést hordoz. Ahogy hétről hétre egyre több gyertya ég, úgy válik egyre világosabbá az otthonunk és a lelkünk is. Az első gyertya a hitet jelképezi, a második a reményt, a harmadik az örömöt, a negyedik pedig a szeretetet. Ez a négy szó együtt a karácsonykor közénk születő megváltó üzenetét hordozza. Kedves barátom! Az adventi várakozás, vágyakozás azért is különleges, mert olyanra kell vágyakoznunk, ami már a miénk, hiszen a kisded Jézus valójában már 2000 esztendeje megszületett Betlehemben. S mégis, évről évre várjuk az eljövetelét. Jól tesszük, mert ugyanis ő évről évre, újra és újra, ahogyan azon a csodálatos éjszakán értünk emberé lett a barlangistállóban, most a mi ember szíveink barlangjába szeretne megszületni, és meglelni ott a bölcsőjét. Végtelen szeretet ez. Hogy mennyire, talán a napokban egy ferences barátomtól kapott, ismeretlen szerző versével tudnám illusztrálni. A címe Vers rólad. Egyszer nagyon-nagyon régen, amikor az Isten egy pillantásra megálmodta a világot, igen, pont abban a pillanatban rád is gondolt. És elmosolyodott, örült neked. Minden percedet előre látta, hallotta, érezte és értette, és minden percet szépségéért előre lelkesedett. Az Isten jól megfigyelt téged. Megnézte a kezed, a vállad és a lábaidat. Megnézte hátadívét, gerinced vonalát, csigolyáid alakját és erejét. Ebben az ősrégi teremtő pillanatban őszinte szeretetből teremtett neked egy pont a hátadhoz illő keresztet, amilyet senki másnak nem adott. Rád nézett az Isten, és tetszettél neki a kereszteddel. Örömmel látta, hogy mindaz, amit alkotott, jó. Búcsúzóul, amikor még egy rökkemosoly erejéig visszapillantott rád, megerősítette a lábadat, hogy könnyebben vidd a kereszted. Arra gondolt, hogy ha majd eljön az idő és világra jössz, akkor szívesen segít majd neked, ha kéred. Mert ez alatt a teremtő pillanat alatt még jobban megszeretett a kereszteddel együtt. Kedves barátom! Kívánom neked és szeretteidnek, hogy ebben az adventi időszakban találjatok időt arra, hogy megpihenjetek, és tudjatok elcsendesedni, hogy megérezzétek a várakozás szépségét. A külsőségeken túl figyeljetek arra is, amit a szívetekben éreztek. Hiszen az advent igazi csodája abban rejlik, hogy felkészít bennünket a Jóisten szeretetének és békéjének befogadására. Minden adventi napotok legyen tele fénnyel, melegséggel és örömmel. Szeretettel ölel, barátod.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival karácsony ünnepéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ha visszaemlékeztek az elmúlt adásokra, a tanév minden adásában a szeretetről, mégpedig a baráti szeretetről beszélgettünk. Most pedig karácsonykor éppen a szeretetet ünnepeljük. Az egész világ tanúságot tesz Isten legfőbb törvénye, parancsa a szeretet mellett. Ilyenkor mindenki jó akarattal fordul a barátai, szerettei felé, talán még a haragosainknak is meg tudunk bocsátani, és különös gondoskodással veszik körül a rászorulókat. Milyen jó lenne, ha ez a karácsonyi egymás felé fordulás kitartana egész évben. Ha megmaradna egész évben jó akaratunk egymás iránt, ha képesek lennénk minden nap kedvességünkkel, türelmünkkel megajándékozni a másikat. Karácsonykor, látjátok, az egész világ, még azok is, akik nem a betlehemi kis Jézus születését ünneplik, szeretettel és jó akarattal fordulnak egymás felé. Mert várakozik és vágyakozik az emberiség ma is Isten megváltó szeretete, Isten felemelő barátsága után. Szent Ágoston ezt úgy fogalmazta meg, hogy magadnak teremtettél minket, Uram, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned. A te képmásodra, szeretetedre vagyunk teremtve, folytathatnánk Szent Ágoston gondolatait, és boldogságot is csak az Isten szeretetében való létezés adhat számunkra. Vágyakozunk Isten szeretete közelsége után. És ő az, aki megteszi az első lépést felénk. Emberré vált, megtestesült, olyan lett, mint mi, hogy barátunként látogathasson meg bennünket. Megérinthetővé és megszólíthatóvá vált, hogy egészen megközelíthető legyen számunkra. Belépett a térbe és az időbe, hogy a számunkra érzékelhető anyagi valóság keretei között érezhessük, és megtapasztalhassuk Isten közvetlen közelségét, jelenlétét, barátságát és szeretetét. Ő hűséges barátként eljön közénk. Végérvényesen barátságot köt velünk. Barátként jön. Kopogtat? Vajon beengedjük a hajlékunkba? Vajon beengedjük a szívünkbe? Vajon engedjük, hogy szívének szeretete formálja a mi szívünket is? Vajon igaz barátokként egyé válik a szívünk? Minden karácsonykor erre kapunk meghívást. Isten eljön közénk. Vajon elfogadjuk a meghívást? Vajon elfogadjuk a barátságát? Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy Isten itt van köztünk. Az, akire vártunk, itt van. Itt van, aki megváltja emberségünk esendőségét, aki a bűnrakságából kézen fog és kihúz bennünket. Vajon megfogjuk a kezét? Vajon felismerjük a betlehemi istálló gyönge gyermekében azt, akire vártunk? Vajon leszünk a barátai? Mellé szegődünk? És hagyjuk, hogy csendesen kísérje életünk lépteit? A mai alkalommal egy népballadát hoztam, egy karácsonyi történetet. A történet egy kovácsvak, kezetlen lányáról szól, és nagyon szépen bemutatja a szeretet, a felebaráti szeretet példáját. A kovács lányának története éppen Jézus születésének rövid történetét egészíti ki, színezi tovább. Mit gondoltok, miért a születéstörténet eseményei köré szövődött a nép ajkán a történet? Miért éppen ezt a történetet választották?
Mert ez egy fontos ünnep, így az egyházi életben is jól is ismerték ezt a történetet, meg illetve ez egy olyan karácsonyi történet, amit tényleg mindenki ismer és szeret.
És mit gondoltok, hogy miért született ez a kis történet? Miért egészítették ki egy mellékszál a betlehemi születés történetét?
Szerintem úgy érezhették, hogy egy kicsit hiányos, és hogy jó lenne többet tudni arról, hogy mi történt még Betlehemben. És mivel rövid volt, így el szerették volna tovább szűni ezt a történetet.
Igen, volt egy hiányérzetük valószínűleg. Én is azt gondolom, hogy mivel az evangélium egy ilyen szűkszavú, ezért a fantáziájuk, a népi képzeletvilág tovább szőtte ezt a történetet. Mert hát 100 évvel ezelőtt ugye nem voltak sorozatok. Az emberek még akkor bizony szóban meséltek egymásnak, sztoriztak. A bibliai történetek pedig az életük részévé váltak, hiszen a szereplőkkel hétről hétre, úgy, ahogy mi a sorozatok szereplőivel, csak nem a tévében, hanem ők a templomban találkoztak. És úgy, mint mi, éppen úgy várták a történet folytatását. És bizony, ha úgy érezték, megírták ők maguk egy-egy kedves bibliai történet második részét, vagy nulladik fejezetét, beleszőve a saját világukat, a gondolataikat, az érzéseiket. És aztán ezek a kis történetek novellaszerűen egészítik ki a bibliai történetek fő vázát. Sokszor egy-egy bibliai személy köré fonódva. Mi lehetett még a célja egy-egy ilyen bibliai történet ballada születésének?
Különböző erkölcsi tanúságoknak a megfogalmazása, mint például az, hogy hogyan cselekedjünk másokkal jót, például ez a kis Jézusnak a történetére, vagy jobban mondva az azt megelőző szálakra, amikor a szülei szállást keresnek, és ugye nem fogadják be őket, arra is egy jó példa például.
Igen,
vagy
igen.
Bármilyen. Tehát, hogy a különböző erkölcsi normáknak a megfogalmazása, és hogy jó példa legyen az emberek számára.
Igen, ez azért számukra is egy fontos történet volt, vagy erkölcsi norma, amit úgy gondoltak, hogy ők egy külön történettel megerősítenek, és saját maguk számára is tanérthetőbbé teszik. Vagy mi lehetett még a szándék egy-egy ilyen történet tovább gondolásával?
Belevonták a saját paraszti világukba, így a bibliai szereplőket, meg az eseményeket, és akkor így.
Igen, egész biztos, hogy volt egy ilyen szándék is mögötte. Azt mondhatjuk, hogy adaptálták saját viszonyaikra, élethelyzetükre a Biblia történeteit, és ezáltal számukra is befogadhatóbbá vált maga a történet, könnyebben azonosultak a történettel, jobban felismerhették magukat a szereplőkben, hiszen gondoljatok bele, hogy az idő nagyon más volt, ugye, amikor ez a betlehemi történet játszódott, és hát egy teljesen más kulturális térben. Ugye máshogy öltözködtek az emberek, nekik valamilyen módon azonosulni kellett, és nyilván megkönnyítette ezt az azonosulást, azt, hogy a történet díszleteit kicsit áttették a saját paraszti világukba. A műfaját tekintve, ez milyen történet, milyen mű?
Keveredik benne a három nagy mű, nem? Mármint magában a népballadába.
Aha, tehát a műfaja
az egy ballada.
Az egy ballada, igen. Egy ballada. Na, mit tudunk a népballadáról? Itt az Olivia már ügyesen elkezdte mondani.
Általában rövidek és tömörek. Többnyire a szereplők szájából hangzik el minden párbeszéd vagy monológ formájában.
Mi gondoltok, miért volt ez rövid? Még egy ilyen viszonylag rövid műfaj? Hát legalábbis egy regényhez vagy egy novellához képest.
Mert lényegében itt csak a párbeszédeket fogta össze a történet, tehát pár beszédek alapján megy végig a történet, vagy tényleg ilyen rövid levezetés alapján.
Igen, meg hogy ez tényleg egy szóbeli műfaj, tehát hogy ezt meg is kellett jegyezni. Ezt tényleg ők fejből mondták, fejből énekelték. Na, aztán mi jellemzi? Még mondtátok, hogy ez egy pár beszédekre épül, sok benne a párbeszéd, vagy monológ?
Hát keveredik benne a három nagy mű, nem? A epika, a líra és a dráma. Pont az az egyik jellemzője, hogy egy pár beszédekből áll. Ezért sorolható a dráma kategóriába is. De
mi miatt mondhatjuk a balladákról? Meg erről is, hogy egy drámai műfaj egyébként.
Mert összeütközéseket ábrázol például, vagy ilyen lélektani helyzetekbe ábrázolják a szereplőket.
Igen, igen, pontosan. Illetve van még egy fontos tulajdonsága, jellemzője minden népballadának, hogy ezek általában hogy adták ezeket elő?
Énekelt és strofikus formában.
Igen, igen. Általában rímelnek, van a szövegnek egy belső ritmusa, és énekelték. Ugye ez is megkönnyítette az előadást, a megjegyezhetőséget. Szerintem egy izgalmas történeten nézünk. Mielőtt azonban jobban megismernénk a történetet, azt nézzük meg, hogy pontosan melyik bibliai történet köré szövődik a ballada, az esemény drámája.
József is felment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.
Köszönöm szépen, Korina, el is olvastad nekünk az evangéliumból ezt a részletet. Na, a ballada az mit dolgoz fel ebből a történetből?
Utonlevő családnak a helyzetét, hogyan jutnak el Betlehembe, és hogy mik történnek ott, és végül is magát a egész, hát mondhatni, legnagyobb mozzanatát a cselekménynek, hogy ugye megszületik Jézus Krisztus.
Látunk egy izgalmas helyzetet, egy drámai szituációt, egy utolévő családot, egy áldott állapotú édesanyát, egy fiatal jegyespárt, akiknek nem jut el a hely a szálláson. Ugye izgalmasnak ígérkezik a történet, de az evangélium, ahogy mondtuk, igen szűkszavú. Mi pedig ugye tele vagyunk kérdésekkel. Ugye vajon mit fog csinálni a fiatal pár? Hogyan oldják meg a szálláskérdést? Ki segít majd nekik? Végül is találnak-e szállást? Vagy milyen szállást találnak? Vagy hogy került ez a kisbaba oda a jászolba? Na hát ezekre a kérdésekre, ha az evangélium nem is, de a népi képzeletvilág és a Kovács lányának a balladájában megtaláljuk a választ. Kérlek benneteket, hogy most idézzük már fel a hallgatók előtt a ballada történetét, röviden ismertessük a sztorit. És esetleg egy-egy idézettel a hallgatók elé varázsolhatjátok a ballada szépségét is. Mi a történet alapszituációja? Olivia, részben már itt felvázoltuk.
Leginkább azt vehetjük észre, hogy ugyebár van ez a jegyes párunk, név szerint Mária és József, és ők elmennek Betlehem városába, ahhoz, hogy összeírják őket, mert ugye ez egy rendelet volt akkoriban. Csak hogy a párnak a női tagja, Mária, várandós volt. És hát ott volt a probléma forrása, ha lehet így mondani, hogy szállást kellett volna találniuk éjszakára, de viszont megjelenik egy picit itt a emberi gyarlóság is valamennyire szerintem, mert nem találnak szállást, nem is adnak nekik, és nem is találnak. Szóval egy jászolba kötnek, úgymond ki.
Na várja, az már csak a vége lesz. Itt az elején még nem tudjuk, hogy lesz jászol, vagy mi lesz, csak hogy itt keresnek valami szállást. Kik a szereplők?
A pár, József és Mária.
Ki szerepel még a balladában?
Kovács.
Lesz egy kovácsunk, igen.
Neki a lánya, a baklánya.
Milyennek látjuk Máriát? Olyan szép méltóság teljesen viseli ő ezt a terhet, hogy...
Áldott állapotban volt.
Ami, igen. De a lelki állapota az milyen? Olyan boldogságos kismama ő?
Szerintem itt még nem, hiszen valószínűleg aggódhatott, hogy a szabad ég alatt töltik-e az éjszakát, vagy sikerül-e valahol szállást találniuk. Szóval biztosan zavart volt.
Olivia, olvasd fel nekünk, hogy fogalmazza meg ezt a ballada?
Bújdosik Mária sűrű siralmába, keresi nyughelyát, sehol se találja. Szent József, Mária nagy útra indultak, Jeruzsálembe, mert szállást nem találtak.
A szűzanya szegény, potyognak a könnyei. No, mi lesz a bonyodalom? Milyen konfliktusba keverednek?
Ugye megérkeznek a kovácshoz, és tőle kérik, hogy engedje be őket, és adjon szállást nekik, viszont ő azt válaszolja, hogy ő nem adhat szállást, mert már így is sok vendég van a házában, és hogy ugye az összes szobájában foglalva.
Hogy könyörög neki Mária? Felolvasod nekünk olyan szépen.
Hallod-e te, Kovács? Könyörülj meg rajtam. Adjál nekem szállást. Nagyon elfáradtam. Nem adhatok szállást, mert sok vendégem van. Az én szobáim mind elfoglalva van.
No, hát látjuk, hogy egy valóságos kis dráma bontakozik itt ki. Mi lesz a történet fordulópontja? Ugye ezt a ballada szövegében nagyon szépen kifejezi egy ilyen icipici kis de szócska. Na, mi lesz ez a de? Mi következik itt?
Nemrég említettük a Kovást és az ő lányát, és ez a lány ugye vak volt és kezetlen. Viszont tudta, hogy van egy istálló a betlehemi útba, és oda irányította Józsefet és Máriát.
Hogy szól a balladában ez az útbaigazítás?
De a Kovásnak egy vak, kezetlen lánya Máriának mondja, menj az istállóba. Nem messze van ide, egy rongyos istálló, betlehemi útba, ott meg is nyughatol.
No, és mi lesz végül a történet megoldása? Találnak-e szállást? Hol találnak szállást?
Találnak.
viszont nem a legjobb körülmények között, mert egy jászolban találnak szállást, ahol végül megszületik a kisfiú, és a történet így hangzik, hogy el is ment Mária rongyos istállóba, megszült a szent fiát szénán a jászolyba. Barmok leheltek rá, hideg éjszakába, Mária könnyei hultak Jézuskára.
Ugye igazából úgy tűnik, hogy itt vége is lenne a történetnek, de vége van itt a történetnek?
Nem.
Nem, mert hogy ez valójában, ez kinek a története ez a ballada?
A Bakványi.
Ez valójában ugye nem is annyira a szent család története, mint ahogy az Eszter is mondta, hanem bizony ennek a Kovácsnak, a vak és kezetlen lányának a története. Ismerjük az ő történetét, mit tudunk róla?
Nem volt szeme világa, tehát vak volt, illetve kezei se voltak, szóval eléggé másokra kellett támaszkodnia, vagy számítania egy egész életébe, és nem tudott magára utalva lenni.
Gondolnátok róla, hogy majd pont ő fog segíteni a szent családon?
Nem.
Kinek lett volna ez a feladata igazából? A történet szerint is? Hát akinek erre egy lehetősége lett volna.
De a Kovács.
Hát a Kovács, ugye persze. No, az az érdekes, hogy ugye a történetnek nincs vége, ahogy mondtuk Jézus megszületésével, hanem mint minden rendes mesében, végül is, a jó elnyeri jutalmát. Milyen jutalmat kap ez a vak és béna lány?
Meggyógyította a, úgymond a fogyatékosságából, tehát a testi fogyatékai azok semmissé lettek. Arra tudok gondolni, hogy ugye visszakapta a szeme világát, és hogy teljes életet tudott élni.
Uh-huh. Olivia, felolvasod nekünk, ez olyan szép a, ez a csúcspontja itt ennek a balladának.
Mondja Szűz Mária a nyomorék lánynak, hajolj le te lányom, vedd fel szent fiadat. Lehajolnék hozzá, fájdalom nem látom, nincs kezem, szent fiat felvenni nem tudom. De lehajolt a lány, kinyíltak szemei, kinyúltak kezei, Jézuskát felveszi. Ó, csodák csodája, a Kovács vaklánya, kinyújtván két kezét Mária szavára. Lehajolt Jézusért, lett szeme világa, tündöklött kezébe, a világ megváltója.
Mit gondoltok, hogy miért ment el aztán ez a lány a betlehemi istállóhoz?
Szerintem azért, hogy megnézze, hogy minden rendben volt-e velük.
Én is erre gondolnék, igen. Vagy esetleg gondoljátok, hogy valami jutalmat várt?
Szerintem nem. Szerintem önzetlenül cselekedett. Nem hiszem, hogy bármi jutalmat várt volna azért, hogy segített.
Igen, aztán így lehetett, ezt abból is gondolhatjuk, hogy, hogy miért segített ő ott a szent családnak, amikor találkozott velük. Ott van a balladában egy ilyen fél mondat, vagy fél sor. Ugye azt mondja itt a lány, a vaklány, amikor találkozik velük, hogy nem messze van ide egy rongyos istálló, betlehemi útba, ott meg is nyughatol. A Kovácsnak lánya rólad gondoskodik, és azt mondja, hogy jól tudom magamról, az ápolás jól esik. No, ugye látok, hogy a történetben a jó az elnyeri méltó jutalmát, és az Olivia ugyan nem mondta ki, de hogy szerintem arra gondolt talán, hogy az igazságérzetünk, ugye az itt ugye megnyugszik, hogy a jó elnyeri jutalmát, és a gonosz, ugye a Kovács, aki nem segített, pedig megtehette volna azért, az vajon megbűnhődik? Mit gondoltok? Ilyen nehéz megfogalmaznunk, mert hogy olyan igazi büntetés, amit várunk, igazából azt látunk a történetben. Korina itt ingatja a fejét, tolmácsolom, amit mond.
Szerintem nem igazán.
Nem, ugye? De mégis valami történik a Kovácssal. Na mi lehet ez a valami? Meg tudjuk fogalmazni?
Hát hogy igazából megbánta, hogy mi nem adtad a Máriának a szobát, hogy... hogy azt mondja, hogy inkább adta volna a szobát, hogyha tudja, hogy ő szül meg a kis Jézuskát, és hogy inkább ő feküdt volna az istállóba, mint Mária.
Igen, pontosan, ugye? Tehát, hogy, hogy megbánja a tettét, a Kovács, úgyhogy a lelki ismerete látjuk, hogy, hogy működésbe lép. Mit mond ez a befejezés számotokra Jézusról? Kicsit ilyen teológiai szemmel nézzük ezt a történetet. Mi ennek ismerjük meg ebben a történetben a megváltót és Szűz Máriát?
Hát igazából Jézus már ekkor is szeretetet és megbocsátást sugárzott igazából. És a Szűz Mária is igazából ő is szeretett és gyógyított, és nem neheztelt senkire a tettei miatt.
Mennyiben támasztja alá ez a történet a teológia tanítását? Hogyha arra gondoltok, hogy mondjuk maga az alaptörténet, az mennyire biblikus? Ugye elmondhatjuk, hogy ennek a balladának az alaptörténete az nem egy kitalált, ugye, lépből kapott valami történet Jézusról, hanem van biblikus alapja. Hát van, van, ugye? Láttuk ugye itt, hogy történik egy csoda. Ugye a ballada szerint, ha megnézitek, kiteszi a csodát? Nyugodtan így lapozzatok vissza, mert ez itt érdekes még a történetben. Ugye úgy fogalmaz a ballada, hogy ó csodák csodája, a kovács vak lánya, kinyújtván két kezét Mária szavára. Hogy a balladából úgy tűnik, hogy a szűzanya teszi a csodát. Szerintetek ez mennyire egyezik meg az egyház tanításával? Mária szokott csodát tenni? A segítenhetek igazából nem. Ugyanakkor tudunk ilyen Máriás csodákról? Ilyen csodás gyógyulásokról, Mária kegyhelyekről, ahol mégis ilyen csodás gyógyulások történnek? Ezt nem bólogat. Igen, igen, igen. Ugye Lourdes, Fatima, Medjugorje, tehát a mai napig is ismerünk ilyen történeteket. Azt mondjuk, hogy ilyenkor a szűzanya közben jár. Értünk? És ezt a közbenjárást egyébként az evangéliumokban más helyen is megfigyelhetjük, amikor a szűzanya ilyen közbenjáróként van jelen, és az ő kérésére, közbenjárására történik csoda. A legismertebb ilyen történet, ez a kánai mennyegző története. Úgyhogy látjuk, hogy igazából itt is egy ilyen biblikus jelenettel találkozunk, a szűzanya közbenjár, szűzanya közreműködésével történik egy csoda. És hát itt is találkozunk, ugye, Jézus gyógyító erejével, egy csodával, és hogy beszéltük, meg az egyház is tanítja, hogy a bűn bocsánat, vagy a bűn bánatban pedig mi az, ami bennünk igen aktívan működik.
A lelkiismeret.
A lelkiismeretünk, ugye? Tehát látjuk, hogy azért egy ilyen egészen egyszerű kis népi történetben is milyen mély teológia van. Hogy ezek az egyszerű emberek a saját nyelvükön, de mégis milyen fontos teológiai igazságokat fogalmaztak meg. Az időnk lejárt, lányok, úgyhogy úgy járunk majd, mint a paraszti világban a történetekkel, meg mi a sorozatokkal, hogy a második rész hátra van. Izgatottan várjuk. Köszönöm szépen a közreműködéseteket, a segítségeteket, az együttgondolkodást. Legközelebbi alkalommal folytatjuk.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégiumvezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2023. január 4-én elhangzott műsor ismétlése volt. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!